Kedves hallgatóm! Az emberi problémák megoldása csak Isten kegyelme evangéliumának prédikálása által történik. Szükségünk van annak fölismerésére, ahogy Luther Márton megfogalmazta, hogy Isten a semmiből teremt. Amíg az ember nem jut el a semmiség állapotáig, Isten semmit nem hozhat elő belőle. Isten Jézus Krisztus által adott kegyelme a módja az emberiség átalakításának és megváltásának. Ezt tanítja a Timóteushoz írt második levél, és ezért fontos tanulmányoznunk ezt a levelet. Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint. Timóteushoz írt második levél, első rész, első vers. Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola. Emlékezhetsz rá, hogy Pál a Timóteushoz írt első levélben ezt mondta. Isten rendeléséből. Láttuk, hogy Isten parancsolatai kinyilatkoztatják Isten akaratát, de nem képviselik Isten teljes akaratát. Itt azt mondja Pál, hogy Isten akaratából a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint. Hogyan fogadsz el egy ígéretet? Hitáltal fogadod el. Ez az egyetlen módja annak, ahogy elfogadhatod az örök életet. Isten ajándékként ajánlja. Te ajándékként fogadod, mert hiszel az ajándékozóban. Az örök életet az ajándékozóban való hit által fogadod el. Az Úr Jézus Krisztus örök életet ad, amikor hiszünk benne, mint megváltóban, mert megfizette a bűnünkért való büntetést. Ő ma ajánlja a mennyországot benne való hited és bizalmad alapján. Amikor hiszel benne, és az ő útján jársz, megtiszteled őt. Ezért a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint világossá válik, hogy egyedül Krisztus által nyerheted el az örök életet. Timóteusnak, szeretett fiának, kegyelem, irgalom, békesség Istentől, ami atyánktól, és a Krisztus Jézustól, ami Urunktól. Timóteushoz írt második levél, első rész, második vers. Pál úgy köszönti Timóteust, mint szeretett fiát, mert Timóteus nagy örömet szerzett neki. Aztán ezt mondja, kegyelem, irgalom, békesség. Mint ahogy a Timóteushoz írt első levélnél említettük, az üdvözlés magában foglalja az irgalom szót is, ami nem található Pál más leveleinek köszöntő részében. Isten irgalmas, amikor nem azt adja nekünk, amit megérdemlünk, vagyis nem ad ítéletet és kárhoztatást. Pálnak sok irgalomra volt szüksége, akár csak nekünk. Szerencsére Isten gazdag az irántunk gyakorolt irgalomban. Atyánktól és Krisztus Jézustól, ami Urunktól. Itt a hangsúly Jézus Krisztus uralmán van. Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben. Timóteushoz írt második levél, első rész, harmadik vers. Timóteus rajta volt Pál apostol imalistáján. Amikor az egyik bibliai intézetben tanítottam, mindig kértem a diákoktól, hogy fedezzék fel, kik voltak Pál apostol imalistáján. A diákok úgy készítették el a listát, hogy végigmentek Pál levelein, és mindent följegyeztek, amikor Pál azt mondta, hogy imádkozik valakiért. Most megkérdezem tőled, hogy hány lelkipásztor van az imalistádon. Remélem, saját lelkipásztorod rajta van, és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Timóteushoz írt második levél, első rész, negyedik vers. Nagyon nyilvánvaló, hogy Pál szerette Timóteust, és ez a vers elmondja, hogy Timóteus is szerette Pált. Az a tény, hogy Pált letartóztatták, és ismét börtönbe került, sőt, várta kivégzését, valóban érintette Timóteust. Pál ezt mondja, törődöm könnyeiddel, és ha láthatnálak, örömet szerezne a szívemnek. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Timóteushoz írt második levél, első rész, ötödik vers. Pál a judaizmusból jött ki, de lelki gyermeke, Timóteus, nyilvánvalóan keresztény otthonban nevelkedett. Mind nagyanyja, mind édesanyja keresztény volt. Biztos vagyok benne, hogy sokat kellett tenniük azért, hogy ezt a fiatalembert megnyerjék Krisztusnak. Timóteus édesapja görög volt, és nem tudjuk, vajon hívő volt-e, vagy nem. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned. Timóteushoz írt második levél, első rész, hatodik vers. Amikor Pál Timóteusra helyezte a kezét, ez azt jelentette, hogy Timóteus Pál munkatársa lett, osztozott vele Isten igéje tanításának ajándékában. Az a véleményem, hogy Pál szerette volna palástját átadni Timóteusnak. Ez a fiatalember közel volt Pálhoz, és amikor Pál a római börtönben szenvedett, ezt mondta Timóteusról. Nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű. Filippi levél, második rész, 20. vers. Itt volt egy ember, aki tovább vihette Pál tanítói és prédikálási szolgálatát. Ezért Pál a munkatársává választotta őt. Együtt voltak a szolgálatban. Most figyeljük meg, hogy Pál inti Timóteust arra, hogy gerjessze fel az Isten kegyelmi ajándékát. Ennek az embernek ajándéka volt. Pál fel akarta benne kelteni. Mit mond ez neked? Kíváncsi vagyok rá, hogy vajon Pál ezt nem azért írta-e, mert törődött az Efézusban levő Timóteussal. Efézusban volt Diana temploma, a római világ egyik legnagyobb bűnös foltja. Pál maga is 3 évet töltött Efézusban, és tudta, hogy sok csábítás és vonzás volt a városban. Talán aggódott amiatt, hogy Timóteus majd tétovázik, és nem hirdeti Isten teljes tanácsát a tanításában. Láthatjuk, hogy Pál törődik ezzel a fiatal emberrel, akit szeretett fiának nevezni. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Timóteushoz írt második levél, első rész, 7. vers. A félelem szó jobb fordítása a gyávaság. Azt hiszem, ezt sokan félreértettük, mert én is rosszul értelmeztem a múltban. Emlékszem rá, hogy amikor először kezdtem repülőgépen utazni, nem akartam, de rákényszerített a sok feladat. Egyáltalán nem élveztem a repülést. Először nagyon zavart. Megtettem egy repülőutat, és aztán dorgáltam magam a félelem miatt. Próbáltam leküzdeni a félelmemet. A félelem természetes, és egyúttal jó is. Például félek az oroszlántól. Ha oroszlán volna az utcán, igyekeznék elbújni előle. Ez normális, és jó, hogy van félelemérzetem. De közülünk sokan valamilyen okból félünk a magasságtól, és ezért félünk a repüléstől is. Imádkoztam emiatt, és nem értettem, hogy Isten miért nem távolította el tőlem, mert ezt olvastuk ebben a versben, hogy nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten. Pál azonban nem a természetes félelemről beszél, hanem a gyávaságról. Pál ezt mondja, Isten nem a gyávaság lelkét adta nekünk, hanem az erő, a szeretet és józanság lelkét. A józanság lelke az önfegyelmezést jelenti. Más szóval, Isten nem akarja, hogy a vereség legyen a szabály a keresztény életében. Legyünk fegyelmezett keresztjének, és ne érzelmeink rabszolgái. Mindnyájunkat sodornak az érzéseink. Ezért küldenek pénzt az emberek olyan szervezeteknek, amelyek szegény, kis éhes árvák képeivel kapcsolják össze hirdetéseiket. De a keresztényeket nem uralhatják az érzelmeik. Nem adhatjuk át a gyeplőt az érzelmeinknek. Fegyelmeznünk kell magunkat. Hogyan vonatkozik ez a félelem kérdésére? Vajon helytelen, hogy félek a repüléstől? Nem. Rossz lenne, ha otthon maradnék. Látod, ha fegyelmezett keresztény vagyok, akkor összeszorítom a fogam, lemegyek, megváltom a jegyet, és vállalom az utazást, mert Isten vándortanítónak hívott el. Az érzelmek legyőzése azt jelenti, hogy nem engedjük érzéseinknek, hogy megakadályozzanak valaminek a cselekvésében, amit meg kell tennünk. Amikor félsz a repüléstől, fegyelmezd magad, hogy mindenképpen repülj. Továbbra is együtt élsz érzelmeiddel. Ha olyan vagy, mint én, akkor összeszorított fogakkal ülsz a repülőgépen, és kíváncsi vagy rá, hogy hány óra telik még el, mert minden óra örökké valóságnak tűnik. A repülőgép kezd föl lehimbálózni, megragadom az előttem levő ülést. Tudom, hogy az előttem levő ülés semmivel sem biztosabb annál, mint amin ülök, de valahogy jobban érzem magam, ha megragadhatom. Pál Timóteusnak adott figyelmeztetése csodálatos segítséget nyújt nekem is. Isten azt mondja, hogy ne legyek legyőzött keresztény. Nem engedhetem meg, hogy az érzéseim uralkodjanak rajtam. A bibliai földeken tett egyik utazásom során nem akartam a csoporttal Egyiptomba menni, mert egy előző utamon kellemetlen élményem volt, és nagyon érzelmi alapon emlékeztem rá. Nem szerettem Kairót, és nem akartam oda menni. De az Úr késztetett, hogy győzzem le érzéseimet. Elterveztem, hogy előre megyek Jeruzsálembe, ott pihenek néhány napig, és megvárom, hogy a csapat utolérjen. De minden szálloda megtelt, és nem tudtunk helyet foglalni. Aztán más gondoltam ki. Maradhatnék Athénban, és utána repülnék Jeruzsálembe ugyanakkor, amikor a csoport is oda repül. De tudjátok, mi történt? Athénban egyetlen hely sem volt a szállodákban. Az egyedüli hely, ahova mehettem, Kairó volt. Az Úr segített legyőznöm érzelmeimet, és hálás vagyok érte, mert csodálatos látogatásban részesültem, és nagyon sokat tanultam. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Timóteushoz írt második levél, első rész, 8. vers. Ezt a fejezetet így címeztem. Szenvedések az evangéliumért. Ez az érzés manapság is bennem van, hogy a keresztény életnek nagyon kényelmesnek, kedvesnek, édesnek, ragyogónak és gondtalannak kell lennie. Sokan gondoljuk, hogy engedékeny mennyei atyánk van, aki virágágyak közé helyez minket, eltávolít minden követ az ösvényünkről, és semmi súlyos dolgot nem enged ránk az életben. Egy nyugalomba vonult ügyvéd küldte ezt a nyilatkozatot, amit egy végrendeletben talált. Így hangzik. Fiamnak hagyom a pénzkeresés örömét, mert 25 éven át azt gondolta, hogy ez az öröm csak az enyém. Tévedett. Sok keresztény azt várja el a mennyei atyától, hogy könnyűvé tegye neki az életet. Az Úr Jézus világossá tette, hogy lesznek bajaink. Ezt mondta, a világon nyomorúságotok van, de bízzatok. Én legyőztem a világot. János evangéliuma 16. rész, 33. vers. A keresztények nem kerülnek bele a nagy nyomorúságba, de mindenképpen átmennek kisebb nyomorúságaikon. Samuel Rutherford ezt jelentette ki. Ha itt nem lennétek idegenek, akkor a világ komondorai nem ugatnának rátok. Az Úr Jézus figyelmeztetett minket arra, hogy a világ nem fogja kedvelni a keresztényeket. Ezt mondta tanítványainak. Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. János evangéliuma 15. rész, 18. vers. Valami baj van akkor, ha túl népszerű keresztény lesz belőled. Félek, hogy sok keresztény ahhoz a vasárnapi iskolás kisfiúhoz hasonlít, akitől megkérdezte a tanító. János, melyik példázatot szereted a legjobban? A kisgyermek ezt válaszolta. Azt, ahol mindenki kenyerezik és halazik. Nem, barátom. A keresztény élet nem rózsák kertje. Nekünk részes társaknak kell lennünk az evangéliumért járó szenvedésekben, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Timóteushoz írt második levél, első rész, 9. vers. Ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással. Nem azért, akik vagyunk, vagy amit cselekedtünk, nem a cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint. Isten csodálatos célja az evangéliumban van elrejtve, és így volt az elmúlt korszakban is, de Pál által kijelentetett. Ez titok volt az Ószövetségben, kibontatlan misztérium, de kijelentetett az Új Szövetségben, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Istennek mindig ez volt a terve az emberiségnek. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Timóteushoz írt, második levél, első rész, 10. vers. Ez olyan vers, amely megérdemli a nagyobb hangsúlyt. Aki megtörte a halál erejét. Ez szó szerint értendő, mivel hatástalanná tette a halált. A halál egészen más jelent Isten gyermekének, mert Krisztus hatástalanította. Isten nem törölte el a halált, de ne felejtsd el, hogy Pál ezt a levelet börtönből írta, ahol halálbüntetés várt rá. Pál nem a fizikai halálról beszél. Ő a lelki halált, az örök halált érti ezen, amely az Istentől való elszakadás. Krisztus, ami közben járunk, az egyedüli közben járó Isten és ember között. Isten megelégedett azzal, amit Krisztus értünk tett. A kérdés ez, te is elégedett vagy? Vagy pedig próbálod magad megváltani a saját jó cselekedeteid által? Hadd ismételjem, amit már mondtam. Az ember nem üdvözülhet tökéletes engedelmesség által, mert képtelen az gyakorolni. Nem üdvözülhet a tökéletlen engedelmesség alapján sem, mert Isten nem fogadja el. Csak egyetlen megoldás van erre a nehézségre, és ez ő benne van, aki így szólt: én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. János evangéliuma, 14. rész, 6. vers. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm, hogy te vagy az út, az igazság és az élet, és általad én is megtaláltam az atyát. Ámen.